Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra. Kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlament ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Az újonnan megválasztott országgyűlés tárgysorozatában automatikusan három visszaküldött törvény marad az előző ciklusból. Ezek közül egy ciklusokon át öröklődő, 2017-ben benyújtott jogszabály a legrégebbi. Külön döntés nélkül lezártnak minősül a Fidesz-KDNP-s képviselők által benyújtott a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Az országgyűlés előtt marad a vízgazdálkodási törvény módosítása, amelyet az Alkotmánybíróság az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított. Automatikusan tárgyalássorozatban marad a Súlyog Tamás államfő által az országgyűlésnek jogtechnikai okok miatt 2024. december végén megfontolásra visszaküldött EU-Kirgiz partnerségi megállapodás. Az államfő azért kifogásolta a törvényt, mert a kormány a zárószavazás előtt 197 oldalon lényeges elemekkel egészítette azt ki. Ugyanezt történt a nemzetközi polgári repülésről aláírt egyezmény módosításainak kihirdetésével is. Ezt is azért kifogásolta Súlyog Tamás 2024 végén, mert a kormány nagy terjedelemben módosította a zárószavazás előtt. Az új kormány döntésére vár, hogy fenntartja-e az elődje által benyújtott, az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel bevezetett, védett üzemanyagárak törvényi szintre emeléséről szóló javaslatot. Végül az időjárásról, a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett, főként hazánk nyugati, délnyugati felén erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Helyenként legnagyobb valószínűséggel az ország középső tájain zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás, csupán a csapadékgócok környezetében fordulhatnak elő élénk erős széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 16 fok között valószínű. A szelesebb dunántúli tájakon lesz az enyhébb, míg a szélcsendes északi völgyekben hidegebb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: XIV. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szent Atya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredeti tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent, Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgetőtársának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet vízfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszonyának a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt. Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint mindentudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal ellássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az ember érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő, különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat. A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek olykor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hátul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől, és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperccel több figyelemét folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete. Mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlenek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intim szférá beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági erőfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Mondja, létezem, s én visszakapom az életem. Reményfénye, vezes-vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, két kezem, tart is mondja, létezem, s én visszakapom az életem. Reményfényem, vezes-vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfénye, vezes-vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Tengerén tavasz vagy a délután, így szeretnék, de nem hagysz minket sohasem. Árván,
irgalmaz, gyógyítsd meg, fájdalmas sebe.
A sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, de nem hagysz minket sohasem. És oltalmazd országunk, szent atyánk. Oldozd fel, és hallgasd meg őszinte kérő imánk.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a béke, a háborúk idején. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, de nem hagysz minket sohasem. Árván.
Sejtett vágyom ismerek, mégis miért nem, úgy lett minden. Hol vagy bánatom, nézd eltemet, arcod nélkül, csak a sötét éljön értem. Már értem, ha fél, kezedben él, a tervemnél jobb, gondoskodsz rólam, ez jó.
Na Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Minden nagy és szép dolog májusban történik. Májusban érettségiznek a diákok, többnyire májusban van az első áldozás, a legtöbb bérmálás is ebben az időszakban. Május az, amikor a természet belobban és ontja magából a színeket és a virágok, az illatokat. És májusban van az egri bazilika fölszentelésének ünnepe, és most május 15-én, ezen a szombaton, ami következik, az egyháziskolák diákjainak Szent Land címen versmondó versenyt hirdet az egyházmegye az érseki palota turisztikai látogató központjában. De nem erről és ezekről szeretnék beszélni, hanem egy versről. Mindszenty Gedeon a 19. század nemzeti ébredés katolikus költészetének országosan is ismert alakja, ifjú papként székesegyházi hitszónok, majd Bükszent Erzsébeti plébános, Tárkányi Béla barátja. Most, hogy a költő műveit az egyházi iskolánk versmondó versein is szavalják, az említett Tárkányi Bélával és Pályer Antallal közös válogatásban, úgy gondoltam, idehozok egy bájos verset az ő tollából. Verset a virágok és Szűz Mária beszélgetéséről, minden májusban újra olvasom ezt. Van persze még valami más ok is, ami miatt ezt teszem. Természetgyógyászok vallják, és a régi népi tapasztalat is mutatja, hogy fájdalmainkra, a fizikai testi bajainkra az elmúlt korokban az emberek megtalálták azokat a természetes gyógymódokat, amiket használva könnyebbé tették a betegségek elviselését. Fitoterapeutáknak vagy herbalistáknak nevezik azokat a szakembereket, akik különböző gyógynövények kivonatában, a párlatokban, teákban és főzetekben kérgek, fák, gyökerek, rügyek, bokrok és bozótok és mezei növények köréből varázsolják elő a természet adta gyógyszereket. Ezért is született a mondás, fűben, fában orvosság. Ezekben találunk gyógyírt sebeinkre. Úgy gondolom azonban nem csak testünk sebesül, amire jó hatással vannak a természetből vett főzetek, hanem a lelkünk is sérülhet. Példa erre a mögöttünk hagyott néhány hónap. A lelki gyógyulásra is kínál számtalan terapeuta ezt is, azt is. Ez idő szerint én a legjobb módszert a májusban látom. Május a maga színeivel, illatával, a domboldalak friss és üde zöldjével, a sorokban futó vetemények gyönyörű látványával, a szőlők között mozgó emberek munkakedvével, és mindazzal, ami a természet rendjébe tartozik. Ha igaz a mondás, hogy fűben, fában van az orvosság, akkor még inkább igaz, hogy a virágok színében, pompájában, illatában ott van az, ami a lélek sebei gyógyítja. Nehéz napok után gyógyír számunkra is a május. Amikor a természet újraindul, lombosodnak a fák, virágba borul, kizöldül, megfiatalodik minden. A papköltő versében abból indul ki, hogy az év majdnem mindegyik hónapjában találunk Mária ünnepet, kivéve a májust, amikor a virágok leginkább pompáznak. Ezért a virágok panaszra mennek a szűzanyához. És itt kezdődik a vers, Én pedig folytatom Mindszenty Gedeon kedves költő szavaival a következőképpen. Panaszra mentek a virágok, a szép Szűz Máriához. Ah, jó anyánk, nekünk az élet oly kevés gyönyört hoz. Szülessünk május szép havában, úgy rendeli az Isten, de fáj nekünk, hogy éppen akkor csak egy ünneped sincsen. S kik mind oltárit zsámolyánál szeretnénk elhervadni, ó, hidd, anyácskánk, szinte félünk életre fölfakadni. Mond a kis pártos angyalnemzet, ők így tovább nem lesznek, s a harmad csöppek kelyheikben, mint könnyek rengedeznek. Ne féljetek, szegény virágim, de hogy hagynálak én el, s orcáig szirmát megsímítja a szűz illat kezével. Csak nyíljatok minden tavasszal, ti kedvesek, ti szépek, és ifjúságtok bimbajával oltárim ékesítsétek. Én majd könyörgök szent fiamnak, szerelmetek, ha hív lesz, adná még május szép havát is, boldog többi ünnepimhez.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Mária kertjének nyitva ajtaja, benne tündöklik a szép koszorúja. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária ezt nagyon kedveli. Mi boldog ki ezen koszorút fonja, annak Szűz Mária a pártfogója. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária ezt nagyon kedveli. Mi is keresztények, kik ide jöttünk, szép Szűz Máriának koszorút kössünk. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária ezt nagyon kedveli. Kössünk koszorút a hit virágiból, szívünk szerelmének szent fohásziból. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária kedveli. Végre Szűz Mária, tégedet kérünk, engedd, hogy mennyekben koszorút kössünk. Fehér, Szűz Mária ezt nagyon kedveli.
Napbúcsúztató.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkban dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár egri éveiről beszél dr. Gál Máté történész levéltáros. 0 óra 30 perckor az ökumenében református krónika szól. 1 óra 5 perctől a cseperedőben Berecné Dobos Judit gyógypedagógussal, logopédussal beszélgetünk, majd a sajátos nevelési igényű gyerekeket érintő jogszabályi változásokról lesz szó. 1 óra 30 perckor a Sziluett vendége, Rozgics Kis Anita, dúla, akivel a Mévirág Központ és anyamenedékről, az otthonszülésről és az anyaságról beszélgetünk. 2 óra 5 perckor a Lélek útjain című műsorunkban Varga Kamil Ferences testvér ismerteti Köröztös Krizosztom atya vértanúságának történetét, majd Nagyné Bolla Heni tanúságtételét hallgathatják meg megtéréséről. 2 óra 30 perckor a közelképben Kertész Ferenc esperes Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról. 3 óra 5 perckor a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkban a Torna Szent Jakabi templom és két kápolna történetét ismerhetik meg, majd két útmenti keresztet mutatunk be önöknek. 3 óra 30 perckor a kérem a következőt vendége, Cejzel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztési Központ intézmény vezetője, akivel az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Az új világban, amelybe a feltámadt Jézus vezet bennünket, a legértékesebb dolog mindenki számára elérhető, és mégsem veszít vonzerejéből. Épp ellenkezőleg, ami mindenki előtt nyitott, az most örömet ad. A hála átveszi a versengés helyét. A befogadás megszünteti a kirekesztést. A bőség többé nem jár együtt egyenlőtlenséggel. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Jézus Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, olvasom Péter apostol első levelében. Mi annak az oka, hogy a hit egyre ritkább lesz, csak asszonyok és gyermekek hisznek és imádkoznak? Ha vallásunk az igazság és az evangélium Isten szava, akkor is kellene hinnünk, és az egyház életében részt vennünk, ha valóban egyedüliek lennénk. De hiszen egyáltalán nem vagyunk egyedüliek. Illés is úgy vélte, hogy egyedül van, mégis megőrzött rajta kívül Isten más lelkeket is, akik nem hajtottak térdet Bál előtt. Feltétlenül bízom abban, hogy Isten akarata teljesülni fog, ha én hűséges vagyok. Nem csak hogy a nehézségek ellenére, hanem éppen a nehézségek által. A nehézségek annak jelei, hogy a dolog tetszik Istennek. Az emberi eszközök gyengesége az erő forrásává lesz. Isten felhasználja az ellenszelet arra, hogy révbe vezessen minket. A jövőben is lesznek az egész világon keresztények, katolikus közösségek, de egyenlőtlen elosztásban. Mindenütt kis csoportokként jelennek meg. Ugyanis az emberiség gyorsabban szaporodik, mint a kereszténység. Továbbá az emberek nem szokásból, hagyományból, intézmények vagy a történelem jóvoltából lesznek keresztények, nem is egyszerűen társadalmi környezetük vagy a közvélemény hatására, hanem csupán személyes hitük következményeképpen, amelyre nehéz, folyvást megújuló közdelemmel jutottak el. Urunk, mi tudjuk, hogy a számokban való hit babonaság. Mégis elkedvetlenedünk sokszor, ha csupán három férfi jelenik meg az összejöveteleinken. Közben ezek hárman is csak voltak keresztények, vagy esetleg olyan három, aki még csak akar keresztény lenni. És hányan voltak az utolsó vacsora termében? 12, és ezeknek feladata a világ meghódítása volt. Mégis így kezdődött a kereszténység. Az egyházközség megtérítéséhez elégséges egy utolsó vacsorai terem három emberrel, ha azokban a Szentlélek tüze lángol. Ajándékozz nekünk, Urunk, ilyen lelkületű embereket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.